Tehát Lukács evangélium a 19. fejezet, áldás békesség, 41. verstől 48. versig. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik. Megvan írva, és az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Azután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók, a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék. De még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép, hallgatva őt, rajongott érte. Ennek a szakasznak többfajta elemét lehetne kiemelni. Én azt az egy gondolatot emelném ki, hogy ragadd meg az alkalmas időt. Ragadd meg az alkalmas időt. Jézus, amikor megy Jeruzsálembe, akkor ugye készül az ő megfeszítésére, és tudja, hogy mi vár rá. És amikor meglátja ezt a várost, akkor nem csak a várost látja, nem csak az épületeket, úgymond Jeruzsálem szépségét. És amikor a zarándoklók megérkeznek ugye Jeruzsálemhez, akik messzi útról érkeznek, akkor azok általában örvendeznek. Mert hosszú útról végre megláthatják a szent várost. És sok zarándokló szíve ilyenkor a legboldogabb, amikor az első pillantást veti a városra, és meglátja, hogy itt van a nagy templom, és végre ide érkezhettünk, és emelkedett az ember szíve, és boldog, és örömteli. Ennek az ellentetjét látjuk most Jézusnál. Amikor Jézus megpillantja ezt a várost, akkor teljesen más az, amit ő lát. Látja azt, amit az emberi szem nem lát. Látja azt, ami a város sorsában benne van, amit a jövendő tartogat. És látja benne az embert, és látja benne azt a népet, aki az Isten népe, és tudja azt, hogy tévedésben él. Végzetes tévedésben él ez a nép, aki Jeruzsálemben lakik. És nem valami hamis, vallásos pátosszal közeledik Jézus, hanem realitással. Az élet valóságával, amely nagyon kemény. Ezt mindannyian tudjuk. Most milyen lett volna az a Jézus, aki dics himnuszokat zeng arról, hogy milyen kegyelmes és milyen dicsőséges az Isten, és milyen jó dolgotok lesz majd nektek. Ne aggódjatok, ne féljetek, az Isten megsegít majd titeket. Valljuk be őszintén, hogy mi ilyen biztatást szeretünk hallani. Minden jó lesz. Minden szép lesz, az Isten velünk lesz, megsegít, megőriz bennünket, és a mi városunk, a mi életünk, az áldott élet lesz, és a baj sem fog bennünket megközelíteni, és nem lesz semmi rossz, mert az Isten velünk. Valljuk be, hogy Jeruzsálem, és Jeruzsálem népe, a főpapok, az írástudók ebben a hídben voltak. Itt nem lesz semmi baj. Jézus azonban másképpen látja a mélyben rejlő problémákat, és látja azt, hogy a jelenben már el van rejtve az eljövendő szenvedésnek a magja. És ez így van a mi életünkben is. Már a jelenben hordozzuk csírájában és lehetőségében az eljövendő szenvedéseknek és ítéleteknek a magját. Mert itt arról van szó, hogy ugye megsiratja Jézus ezt a várost. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Más helyütt ugye azt mondja, hogy mikor lostjuk az ő kisibéit, össze akartalak benneteket gyűjteni, de ti nem hagytátok. Mi az, amiről itt szó van? Ugye van egy ilyen kifejezés, hogy bár felismerted volna. Bárcsak ezen a napon megismerted volna. Itt a megismerésről van szó, az ismeretszerzésről, arról, hogy döntést hozok valamivel kapcsolatban, tehát megismerni nem csak azt jelenti, hogy tudok róla, hanem azt jelenti, hogy amiről tudok, amiről hallottam, amiről ismeretem van, azt befogadom az életembe. Olyan szinten befogadom, hogy hatása van rám, és azt szerint döntök és cselekszem. Az ismeretem, a megismerésem szerint. Tehát nem olyan megismerésről beszél itt Jézus, hogy ó, hát tudjuk, úgymond, az Istennek a dolgait, mert Jeruzsálem népe is tudta. Csak éppen az élete és a között, a valóság között, amit tudott, a között hihetetlen nagy szakadék volt. Tehát ez, hogy bárcsak felismerted volna a mai napon, ami a te békességedre van, ebben a mondatban benne van az, hogy bárcsak befogadtad volna a mai napon is, csak a mai napon, ami a te számodra az Istentől jövő áldás, ami a te számodra az Istentől jövő tanács és vezetés. Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. Itt a békesség, későbbiekben majd megértjük, itt a békesség azt is jelenti, hogy nincsen háborúság. Nincs háború. A békesség a háborúnak az ellentétje. Vagyis amikor én békességben vagyok, akkor háborítatlanul nyugalomban vagyok. És senki sem háborítja az én nyugalmamat és békességemet. Ennek az ellenkezőjét ígéri Jézus. Majd eljönnek azok a napok, amikor majd sáncot húznak körülöttetek, és háborúság lesz. Földre fognak tiporni titeket, és meg fogják ölni a fiaitokat. Ugye? Itt arról van szó, hogy nem ismertétek föl a békességre vezető utat, ezért elvétetik tőletek a békesség, a háborítatlan nyugalom. Ezért háborúságban lesztek. Ez lesz az Isten ítélete a város felett. Ezért sír Jézus. Mert látja azt, hogy hová vezet az út. Ó, ha mi is látnánk sokszor, hogy hová vezet a mi útunk már. Ha látnánk és tudnánk, megrendülnénk. De oly sokszor el van rejtve előlünk, és nem is baj ez. Mert itt a próféta szól Jézusból és Jeruzsálem számára üdvös lenne az, hogy bárcsak felismerné most a jelenben a békességre vezető utat, mert akkor elkerülhetné a bajt. Na de itt jön az Istennek az ítélete. Ezért a mai alkalomnak a téma egy ismert fel az alkalmas időt. Mert azt úgy folytatja Jézus, de most már el van rejtve a szemeid előtt. Felismerhetted volna, de most már rejtve van. Itt azt a szót használja a görög, hogy kripto. Ismerjük ezt a szót valahonnan. Ugye, hogy a kripta például. Ugyanebből a kifejezésből ered. Amikor eltemettetik valami. Amikor a síri sötétségbe jut az ember, és már nem lát. Amikor valamit végérvényesen elveszítünk, és már nem tudjuk visszaszerezni, ehhez hasonlatos az, hogy az ember eljátsza a kegyelmi időt, azt a pillanatot, vagy egy nép eljátsz, és már nem tudja visszahozni. El van rejtve az ő szem előtt. Úgy, ahogy nem tudom visszahozni, úgymond a halálból, azokat, vagy a mulandóságból azokat a dolgokat, amelyek elmúltak. A kegyelmi idővel is így van az ember, ha nem ismeri fel, ha nem használja ki azt az időt, már nem tud visszamenni, hogy akkor most másképp csinálnám, ugye? Olyan sokszor visszamennék, hogy másképp csináljunk. És most ezt a pillanatot rögzíti Jézus. És azt mondja, hogy mostantól kezdve el van rejtve előled. És ebben láthatjuk azt, hogy ezt csak egyedül lényegében Isten mondhatja ki. Mert innentől kezdve már ketyeg az ítélet ideje. Még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mindenki végzi a maga dolgát, minden úgy tűnik, hogy rendben van, készülünk az ünnepre, semmi baj. Mindenki nyugodt, békességben van, és háborítatlanságban. Jézus azonban azt mondja, hogy mostantól kezdve ítélet alatt vagytok ebben a városban. Szimbólumot mondanék, a látószem. Jézus látószemmel néz rá a városra. Látja a láthatatlant, látja a jövendőt, az emberek sorsát, a fájdalmat, a szenvedést, és az okot is látja, hogy miért. Elmondja a diagnózist. Utána elmondja, hogy mi lesz ennek a következménye. Aztán van a sírószem, amikor megsiratja. Megsiratja azokat, akik a városban élnek, és akik szenvedni fognak. Megsiratja az emberekben azt, hogy nem tudtak dönteni a kellő időben. Az Isten megsiratja Krisztusban az elmulasztott döntéseinket. Amikor lehetőségünk lett volna, hogy a jó mellett döntsünk, de nem tettük azt. És a harmadik, a betakart szem, amikor el van rejtve már előled, hogy mit akar az, hogy mit akar az Isten. Nem vetted észre, és nem gyűjtötted be naponként, ami a te békességedre való. Mert így is fogalmazhatnám, hogy bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, vagyis a napi, a mindennapi békességre vezető utakat, ha nem ismertük föl, annak az a következménye, hogy az egész utunknak a vége, az lényegében az az állapot, amiről Jézus beszél. Sáncot vonnak körülötted, és jönnek a nem szeretem napok. Jönnek a nehézségek. Jönnek a bajok. Jönnek azok a napok, amikor azt mondod, hogy legszívesebben elmenekülnék ebből a városból. De nem tudsz elmenekülni, mert egy egér sem futhat ki. Mert sánccal körbe van véve. Jönnek a nem szeretem napok, az ellenséges idők. Amikor ezt a kifejezést használja, hogy körbezárnak téged, és mindenfelől szorongatnak, akkor ezt a fordítást lehetne rá mondani, hogy akadályoznak téged, kényszerítenek, gyötörnek. Amikor körbe vagy zárva, akadály van körülötted, nem tudsz kimenekülni, kényszerítenek téged, gyötörnek, te gyötrődsz és sínylődsz. Mint egy ostrom alatti város, akinek a népe lényegében halálra van ítélve. Egy halálra ítélt ember, vagy egy halálra ítélt nép az, aki sínylődik. Ugye a börtönben szoktuk azt mondani, amikor ott van egy ember, aki ítélet alatt van, meg van bilincselve, és ő gyötrődik. Mert tudja, hogy eljött az ő ítéletének a napja, és jön az az óra, és nem tudja elkerülni. Ehhez hasonlítja Jézus Jeruzsálemnek a jövendőbeli sorsát, és a Jeruzsálemben élő emberek sorsát és életét. És itt egy kicsit tágabb értelemben szeretném használni ezt a körülvesznek téged sánca. Nem mindig láthatóak ezek a sáncok, hogyha a mindennapi életünkre akarjuk alkalmazni. Mégis ez a sánca körülvevés, ez hasonlít ahhoz, mint amikor élesítenek valamit, barázdát húznak, vagy bevésnek valamit a földbe. Ugye, mert megmunkálják a földet, és sáncot húznak, emelnek. És úgy végig gondoltam azt, hogy bizony, amikor nehéz időket éltünk meg az életünkben, akkor ez bevésődik. Ott marad a lelkünkben. Amikor kaptunk egy ilyen bezártságot az életünkben, amikor Isten esetleg ítéletre von bennünket, akkor bizony bevési azt a szívünkbe. bevési azt a lelkünkbe, hogy emlékezzünk rá. Ugyanígy. Mint ahogy a földben sáncot húznak Jeruzsálem körül. És nyilvánvaló és látható, ugyanígy az ember életében is. Az, amikor Isten elkezdi az ítéletet, az az ő lelkébe bevésődik. Mint az a sánc, amit oda húznak a város köré. Mindenki előtt nyilvánvalóvá válik. Ugyanígy az ember lelkében is vannak ilyen éles barázdák, amiket odahúz az Isten. Odahúz az Isten. De ellenkezője is igaz. Amikor az Isten elsimítja az ember életét. És azt mondja, hogy megbocsátottad neked a te vétkeid. És azok a kemény barázdák, amiket odahúzott az Isten ítélete, és odahúztam én magam az én döntéseimmel, vagy nem döntéseimmel, rossz útjaimmal, azokat a barázdákat, és keményen bevésett dolgokat az életemben az Isten átírja. Na ez az, amikor a kegyelmi idővel jól élek. Most én sáncot emelek az életemben, vagy pedig a kegyelmi idővel jól élve elsimítom a lelkemben levő kemény barázdákat. Ítéletre megyek, vagy pedig megragadva a kegyelmet, örök üdvösségre megyek. Ez a két út van. Ítéletre megyünk olyan értelemben, hogy megítél bennünket az Isten a mi útunkért, vagy pedig már itt a földön átmegyünk, úgymond az ítéleten, és kegyelemre, üdvösségre érkezzünk meg. Mert minden olyan emberi élet körül, amely nem ad számot a maga idejében, eljön az az idő, amikor sáncot emelnek körülötte. És nincs menekvés. Mit jelent ez Jeruzsálem számára, és mondjuk átvitten a mi számunkra? Szembe kell néznem a valósággal. Szembe kell néznem az Istentől érkező igazsággal. És itt, amikor azt a kifejezést használja, hogy körülvesz majd téged ez a sánc, akkor ezt úgy is lehet értelmezni, ezt a szót, ha megnézzük ennek az értelmét, a körülvesznek, hogy olyan ez, mint amikor te felöltözöl. Felveszel például egy ruhát. Körbevesz téged. Az a tiéd. Abban te benne vagy. Vagyis más szóval viseled. Viseled. Na most ugyanígy kell neked viselni a következményeket. Mint ahogy a ruhát felveszed. És az a tiéd. Ugyanúgy a tiéd lesz az, amit az Isten elkészített a te számodra. Nem vetted el a jót, nem kellett a békesség, a napi békességre vezető út. Nem fogadtad, ellene voltál. Akkor felöltözöl, és viseled majd, úgymond annak a következményét. És ezt az igazságot nem írta át Jézus Krisztus keresztje, hanem még inkább hangsúlyozza, mert ahogy Pál apostol mondja, hogyha ekkora üdvösséggel, ekkora kegyelemmel mi nem törődünk, akkor mekkora lesz az ítéletünk, ugye? Mondja Pál apostol. Ezért fontos tehát megragadni a Krisztusban velünk közölt kegyelmet, amíg körben nem sáncoltatik az életünk. Amíg el nem jönnek azok az idők, amikor már nem is látjuk a lehetőségét. Még addig menjünk és ragadjuk meg. Ezután Jézus bemegy a templomba, és kezdi kiűzni az árusokat, és ezt mondja nekik, meg van írva, az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek azt. Itt láthatjuk azt, hogy mivé válik az Isten háza, hogyha nem megfelelőképpen élünk benne, és nem megfelelő az emberek magatartása, mert mivé vált az Isten háza? Piaccá. Piaccá vált. Nyüzsgésé forgolódása az adok-veszek helyévé, ahol jól meg lehet élni, és érdekek fonódnak össze, ahol már ugye a főpapoknak ugye megvan az érdekkörük, akik az asztalokat, a kereskedők, akik az asztalokat úgymond fenntartották, bérelték, összefonódás van, és Krisztus pedig bemegy ebbe a templomba, ahol minden van, csak az nincs, aminek lennie kell. Mert Jeruzsálem állapotát nem azon lehet lemérni, hogy mennyi a GDP. Azon is le lehet mérni. Nem azon, hogy az emberek lelki belső állapota hol tart, és mi van. Isten ítélete pedig nem azért lesz, mert most a gazdasági növekedés nem olyan, mint amilyennek lennie kell, hanem azért, hogy mi történik az emberek életében, és hogyan élünk. És ha Isten áldása van rajtunk, akkor minden nehézségen átmegyünk. De hogyha az Isten felborogatja az asztalokat, és azt mondja, hogy most szimbolikus, gyerekek, hát ez így nem mehet tovább, akkor nem hivatkozhatunk semmire, hogy de hát itt minden rendben van. Hanem akkor Krisztus azt mondja, hogy az én házam az imádság háza legyen. Vagyis, mit mond? Minden embernek meg kell ragadnia az Istennel való személyes kapcsolatot, és az imádság háza ezt jelenti. Ti, amikor eljöttök az én házamba imádkozzatok. Az én házamban szent dolgokat, úgymond Istennek tetsző dolgokat cselekedjetek. És ne tegyétek rablók barlangjává. Rablók barlangja. A mindenfajta gonoszság, mindenfajta gonosz tett megbújik az emberek életében. Ezért válik az Isten háza, mint egy tükörképe, és megmutatja azt az Isten házában levő rendetlenség, megmutatja azt, hogy mekkora nagy a rendetlenség kívül. Mekkora nagy a baj az egész országban. Hogyha már itt, az Isten házában is ez van, akkor milyen nagy baj van kívül, ha itt nincs meg az a fajta tisztasság és rend. És ezért Krisztus nem a nagy egészet tisztítja meg, hanem megtisztítja az Isten házát szimbolikusan. És ez a megtisztítás lényegében egy szimbolikus cselekedet, azt jelenti, hogy elkezdődött az Isten ítélete. Elkezdődött az Isten ítélete, amely beteljesedik majd 70 év múlva, amikor ugye lerombolják Jeruzsálemet, amikor a sáncot meghúzzák. Mert megtisztítatott ez a templom? Hát nem. Mert utána fogják el Krisztust, mert utána feszítik meg. Meg előjön az emberekből ugye az a sok-sok indulat, mert Krisztus ugyan meg akarja tisztítani, és elmondja, hogy mi az, amit kell tenni, de a rablók barlangjából valami változás lett. Nem lett változás. Ez az, ami félelmetes, és ezért sír Jézus, hogy nem változott meg az, aminek meg kellett volna változni. Ezért kell neki meghalnia. Mert ha megváltozna az ember, és megragadná az Isten kegyelmét, ugye, akkor ugye Krisztusnak nem kellene meghalni a kereszten, ha az ember a jó útra menne. De az ember nem megy a jó útra. Az embert meg kell váltani. Miért kell megváltani? Mert nem tudja a jó mellett dönteni. Ezért valami többre és nagyobbra van szükség, átvállalásra van szükség. Ezt a hihetetlen szakadékot át kell hidalni, mert különben nincs az, aki megmeneküljön. És ezért kell Krisztusnak lényegében szenvednie, mert az ő háza nem az imádság háza, hanem rablók barlangja. És az emberi élet pedig sokszor abból áll, hogy igen, nem ragadjuk meg a megfelelő pillanatokat. És ezért szükségünk van a kegyelemre, amely kiigazít bennünket, még az utolsó esélyre, hogy legyen még egy utolsó esélyünk, amit megragadhatunk. És végül is az emberiség utolsó nagy esélye, ha így mondom, Krisztus. Amikor már minden kötél szakadt, amikor már nem tudunk más megoldást találni, akkor azt mondja Krisztus, itt vagyok. Én adom a megoldást erre a lehetetlen helyzetre. És ezek után ugye naponként tanít Jézus a templomban, és a főpapok írástudók a népvezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék. Ó, milyen tökéletes példája ez. az emberi vakságnak. Miközben Jézus meghirdeti, ugye az Isten országát tanít közöttük a templomban, tehát élő eleven lelki üzeneteket mond, és Isten országáról tanít, és mindenki rajong érte, mert hát érzik és értik, hogy valami élő, és csodálatos az, amiről Krisztus beszél, és érzik annak a valóságát, közben már megy az áskálódás. Közben már az, hogy hogy tudnánk őt félrevonni és kivonni a forgalomból. Hogy lehetne őt elkapni? De még nem találták meg a módját. Nem találták meg a módját. A jó módszer. Az mindig sokat tesz. Megtalálni a módját annak, hogy az történjen, amit mi akarunk, ugye? És ne az történjen, amit az Isten akar rajtunk, vagy velünk keresztül véghez vinni. Ez az a feszültség, amit Jézus bevitt, és ezért sírt Jeruzsálem fölött, mert Jeruzsálemben ez a divat. És úgymond, ma is ez a divat. Megtalálni azt, hogy hogyan tudunk mi valamit megragadni, és a mi akaratunk legyen meg, amiről pedig Krisztus beszélt, az az, hogy bárcsak felismerted volna mai napon, hogy mi az, amit az Isten akar cselekedni, és engedtél volna egy picit. De nem tetted. Jézus tehát radikális, de az emberért, és nem az ember ellen. Az emberért. A másik oldalon viszont azt látjuk, hogy a másik oldalon nincs meg ez a fajta radikalitás, de mégis azt pusztít. Mégis azt pusztít. A langyos víz. A langyos víz, ahol nincsen igazából döntés. És az emberek nem látják meg a bajnak az okát. A langyos vízben való benne lét, az odáig vezethet, hogy végül is elvesztem. Mert az alkalmas időben én nem tudtam, hogy most nekem döntenem kellene. Kivették a kezemből a döntést. Azáltal nem döntöttem, hogy nem is tudtam, hogy döntenem kellene. És milyen sokszor ez is veszély. Az ember nem is gondolja, most döntenem kellene volna. Hogy az életemben mindig döntenek, és ennek lesznek úgymond következményei, hogy nem teszem. Mert hozzászoktattak ahhoz, hogy nem kell dönteni. Majd döntenek helyettük. Nem? Majd eldöntik, hogy mi a jó. Viszont nekem is döntenem kell. Nekem is döntenem kell, és ezt senki át nem vállalhatja. És aki azt mondja, hogy ó, nem kell, arra jobb, ha nem hallgatunk, mert az életünk fog hiányozni. És ott lesz bennünk akkor ez a hihetetlen nagy hiánya az életnek. Ezért tehát ma, és minden napon ragadjuk meg az időt arra, hogy jó döntéseket hozzunk idézőjelbe, tehát megismerjük meg az Isten akaratát, mert ezt jelenti a döntéshozata, és amiről Krisztus beszél, hogy nem ismertétek meg a mai napon a békességre vezető utat megismerni, annyit jelent, hogy döntést hozom. Meghozom a mindennapi helyzetekben a döntéseket. És ebből épül fel az életem. Ezt mindenkinek természetesen a maga életében kell megtusakodnia és megtennie. És akkor a mi életünk nem válik úgymond rabló barlangjává. Mert a helyére kerülnek a dolgok. De ha nem ezen az úton járunk, akkor nálunk is ugyanez a helyzet. És az Isten felboríthat dolgokat azért, hogy rend legyen. Mert Jézus, ha valaki megnézi ezt a Jézust, aki kötelet ragad, és elkezdi ütni, verni ott az asztalokat, és felborogatja, akkor mit látunk? Hát nem egy pozitív képnek tűnik ez. Aki a békességről, a szeretetről beszél, most meg borogat. Ugye mondhatnánk azt, hogy ő az, aki a rend bontó. Ugye meg kell nézni, hogy de mi a rend? És miért? És hova kell visszamenni? Tehát néha, hogyha az Isten indít bennünket, akkor látnunk kell azt, hogy mi az Isten felborít dolgokat. De jobb az nekünk, hogy felborítja, mint hogyha úgy hagyta volna. Isten adja meg nekünk tehát, hogy Jézus ne sírjon a mi életünk felett, hanem örvendezzen mi rajtunk, mert ez is benne van a Szentírásban, hogy örvendezik mi rajtunk az örökké való Isten, amikor ránk néz. Ez a két kép van most itt ellentétbe állítva. Jézus siratja az övéit, az ő városát, és nem örvendezik felette. Rajtunk pedig az az ígéret, jó, hogyha beteljesedik, hogy örül és örvendezik az Isten a mi életünkön. Kin áll ez? Istenem múlik. Ez a történet arról szól, hogy Isten mindent megtesz. A másik oldal, a mi részünk, az, hogy mi is akarjuk-e ezt. Mert erről szólt ez a mai rész. Akarjátok-e azt, amit az Isten akar? Mit állt az üzenet? Akart és engedt. És akkor jó lesz a jövendő. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, oly sok mindentől függ a mi életünk, és talán úgy gondoljuk, hogy legkevesebb az, amit mi tehetünk a jövendőnkért. Ó, hát a mi döntéseink oly kevesek. Mi semmik vagyunk ahhoz, hogy a jövendő szépen alakuljon. Pedig mindig egy nagyobb közösségben is fontos az, hogy az egyes személy hozzon jó döntéseket, és a közösség abban segítsen, hogy mindenki meghozza a maga döntését, jó döntését. Add meg, hogy így a mi életünk is alakuljon, és tudjunk olyan emberek lenni, akik felismerik minden napon a békességre vezető utat. Köszönjük, hogy megváltásoddal felébresztesz bennünket, hogy látószemünk legyen, és ha sírunk is, megvigasztalódunk, és boldogok azok, akik sírnak, és meglátják a te igazságodat, mert ők valóban szabadok lesznek. Adj nekünk így boldog sírást, ha kell. Boríts fel a mi hamis asztalainkat. Tégy rendet ott, ahol látszólag rend van, de hiányzik a lélek szabadsága. És add meg, hogy az imádság háza legyen a te házad, ami számunkra. Így kérünk népünkért is, az egész országért, gyülekezetünkért, mindazokért, akik közöttünk vannak most, akik gyászolnak, akik kórházban vannak, akik meggyógyultak közöttünk, és azokért, akik betegek, te légy az ő gyógyítójuk. Add meg, hogy komolyan vegyük a te intéseidet, ne menjünk el mellettük. Ne legyen üres a mi szívünk, miközben te szóltál, és nem mondjuk azt, hogy nem értettünk semmit, mikor világosan szóltál hozzánk. Így szabadíts fel életünket, hogy végül is a te kegyelmed által valóban megszabadultak legyünk. Simítsd el azokat a kemény sáncokat a szívünkben. Tegyél szabaddá bennünket a te akaratod megismerésére és befogadására. Légy velünk tehát. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.